Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény demokraták nem csak beszélnek arról, hogy fontos a teremtett világ védelme, hanem tesznek is érte. Jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Fejér vármegyei Polgárdiban. Latorcai Csaba, a kereszténydemokrata néppárt Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos programsorozata keretében őshonos magyar fafajtákat ültetett el a helyi óvoda és bölcsöde előtt Nyírkos László polgármesterrel. Az államtitkár kiemelte, fontos az Isten által teremtett és a természet adta környezet megőrzése, mert ezt a világot nem magunknak, hanem gyermekeinknek és unokáinknak építjük. Ezért felelősséggel tartozunk érte. Magyarország kereszténydemokrata talpazaton álló kormánya mindent megtett és megtesz a természet és a környezet védelméért, ugyanakkor ez nem elég, a magánembereknek is felelősségük van ebben, tette hozzá. A gondosóra program még hatékonyabbá tétele érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Mentőszolgálat, a miniszterelnöki kabinetiroda és a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Budapesten az Országos Mentőszolgálat központjában. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében hangsúlyozta. A gondosóra életeket ment. Az Országos Mentőszolgálat missziója ugyanez. A két szervezet eddig is egymást segítve dolgozott. Most az együttműködés hivatalossá válik és új szakaszba lép. Még gyorsabban megérkezhet a segítség egy gombnyomással, utalt a gondosóra szlogennyére a főtanácsadó. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közleményben felidézték, az ESZIA oldalon már március 15-e óta elérhetők a bevallási tervezetek, akik rendelkeznek KAÜ azonosítóval, ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás, azok számítógépen, de akár okostelefonon vagy tabletten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyás után be is küldhetik. A NAV honlapjáról legegyszerűbb felkeresni az ESZIA portált, ugyanis a tervezetet nem küldi ki a NAV e-mail címre vagy az elektronikus tárhelyre. Akinek valamilyen kedvezmény járt 2023-ban a személyi jövedelemadóból, de évközben nem vette igénybe, az a bevallásban történő érvényesítés után egy összegben juthat hozzá a pénzhez, hívta fel a figyelmet a NAV. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Végül az időjárásról. Csütörtökön alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Napközben csak helyenként lehet kisebb zápor. Csütörtökön kora estétől északnyugat felől azonban az ország északi felén fokozatosan beborul az ég, és késő estétől az északi megyékben akár több helyen is eleredhet az eső. A nyugati szél élénk, kevés helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
2024. április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 4-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket, és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden egyes pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. Ez szép mai napon áldva légy, Uram, a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megdermeszt. De áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Hála, Uram, ezért a mai napért, és minden ígéretéért. Amen. A nap pozitív gondolatát Ferruccio Beneventuno Busszóni olasz zeneszerző és zongoraművész fogalmazta meg. Szerintem csak az néz derülten, aki előre néz. Ma Izidor nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Izidor görög eredetű név jelentése Ízis, egyiptomi istennő ajándéka. A jó Isten éltesse sokáig minden Izidor nevű kedves hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és persze azokról sem feledkezünk el, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Napköszöntő című reggeli műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt rádiónk a Szent István Rádió csütörtök reggeli műsor kínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben ez alkalommal a száraz szembetegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélgetünk dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával. A műsort a Csillagpont Rádió készíti. Ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek önökkel, és a várható időjárásról is ejtek majd részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel a Napverse című kis műsorunkban Rónai György Faák című versét mondja el Jakó Beáta. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd ezt követően egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentmisét közvetítünk. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek sorozatunkban Szent Izidor életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Ezt követően a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom önöket. 8 órakor a legfrissebb hírek következnek, majd újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Kellemes rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
Nézem a színes prospektusokat, s közben elábrándozom. Párizs, Róma, Berlin és London, utazni jó nagyon. Szeretném bejárni a földet, minden zegzugát. Ezernyi ismeretlen világ. Szeretnék ismerni sok embert, szerezni új barátokat, hajóval átszelni a tenger, s megmászni az alkohol. Szeretném bejárni a földet, minden városát. Amit csak alkotott az ember, látni száz csodát. Szeretnék mindenkit szeretni, aki a föld bolyónkon él. Boldogan bejárnám a földet, ha te is mindig vele lennél.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a száraz szembetegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélget dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Talán összegezhetjük úgy, hogy a humán erőforrás akarata volt az elsődlegesen, ami elindította ezt a folyamatot. Igen. Az ön személyében.
Igen.
Azt olvasom a sajtóközleményben, illetve hát doktornő is említette, hogy tulajdonképpen a könnyirigy vezetékrendszer működéséről nagyon keveset tudtak a közelmúltban. Gyakorlatilag itt az alapproblémának akkor ez idáig egy tüneti kezeléséről volt szó. Az a cél tulajdonképpen, hogy az okiterápiát tudják elkezdeni, tehát itt ennek a száraz szem diagnózisnak az okát tudják kezelni?
Hát vagy legalábbis a könnytermelő struktúrák, a különböző könyvtermelő, most ugye a mi esetünkben a könyvmirigyről beszélünk, esetében a mirigy működését tudjuk befolyásolni. Természetesen az, hogy az előbb részletezett okukból a könyvmirigy működése csökken. Hát azt nem feltétlenül tudjuk befolyásolni, mert ülünk a számítógép előtt, mert menopauza következik be és csökken a hormonszintünk, mert szárítja a légkondicionáló készülék a szemfelszínünket, stb. De ezek a kísérletek, ezek alapját teremthetik meg annak, hogy olyan gyógyszereket tudunk majd kifejleszteni, szemcseppeket elsősorban, amelyek képesek lesznek a csökkent könyvtermelést helyreállítani. Tehát ilyen szempontból egy lényegesen optimálisabb és specifikáltabb terápiát tudnának a betegek kapni, mint napjainkban, amikor a csökkent könyvtermelő struktúrák működését semmilyen módon nem tudjuk optimalizálni, hanem kívülről próbálunk pótolni a folyadékot, aminek nyilvánvalóan az összetétele az soha nem lehet olyan optimális, mint a könnyünknek a végtelenül komplex elege.
Ugye a kutatás fázisában van még ez a folyamat, de mikor jön majd el az az idő várhatóan, amikor a betegek számára is érezhető lesz majd a terápiában a változás?
Én nagyon remélem, hogy nem vagyunk ettől olyan messze. Természetesen azért azt tudni kell, hogy a gyógyszerfejlesztésben minden sok-sok évben mérhető, évtizedben mérhető, tehát ezek nem gyors folyamatok. Ezzel együtt már most van a gondolatainkban néhány olyan terápiás célpont, hogy így mondjam, tehát a könyvmirigy duktális rendszerének, olyan ioncsatornáinak a fontosságát sikerült már feltérképeznünk, amelyeknek a serkentése az valószínűleg a hozzájárulna a könyvtermelés fokozásához. Tehát ebből a szempontból én azt hiszem, hogy nem nagyon messze van már az az idő, amikor direkten elkezdünk egy másik módszer segítségével különböző molekulákat, molekula családokat szűrni arra, hogy ezt az adott ioncsatornát befolyásolják-e az ioncsatorna működést, és ha találunk ilyen molekulákat, akkor ezeknek a továbbfejlesztése ugye a következő cél, amely aztán direkten hozzájárulhatna ahhoz, hogy szemcsepp formájában ilyen szekréciót fokozó anyagok kerüljenek forgalomba. Tehát hosszú az út, de én azt gondolom, hogy ezen az úton nagyon jó sebességgel és jó irányban haladunk.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a száraz szembetegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélgetett dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Új forgalom terelést építettek ki az M3-as autópályán, a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazások között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és 185-ös kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés idejére a 183-as kilométernél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Tankolási lehetőség csak jóval előtte a 142-es kilométernél a Gelei pihenőhelynél van. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon. És újabb szakaszon látnak munkákhoz Kálmán háza térségében is, a 211-es és 220-as kilométerek között szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező, főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a 214-es kilométernél lévő kálmánházi pihenő sem használható, és a benzinkútra se lehet kimenni. Akinek tankolnia kell, az kénytelen Nyíregyházára letérni, mert a határig nincs több tankolási lehetőség. Az M30-as autópályán a 33-as jelű Miskolc észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A munka várhatóan több hónapot vesz igénybe. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és 52-es kilométerek között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma napközben változóan felhős időre számíthatunk, általában több órás, északkeleten kevesebb napsütéssel. Az esti órákban vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezhet felénk. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel északon, északkeleten. A nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 6 és 12, délután 18 és 23 fok várható. Délen mérhetik a magasabb értékeket. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 11 fok van, Debrecenben 9, a Kékestetőn 5, Miskolcon 11, Szolnokon 10, Nyíregyházán 11, Egerben és Encsen 10, Tokajban 9, Hatvanban és Gyöngyösön 10, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 9, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 10 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos-meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy továbbra is egy hideg front okozhat sok kellemetlenséget a frontérzékenyek számára. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A szeles, csapadékos területeken a hőérzet is alacsonyabb lehet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés tovább erősödik a héten. A nyír pollen koncentrációja országosan magas. Több helyen a nagyon magas szintet is elérheti. A fűzés a juhar pollen szemei közepes, helyenként magas koncentrációban lehetnek jelen.
a nyári, a kőrisé, valamint a ciprus és tiszafaféléké jellemzően közepes szinten vannak jelen a levegőben. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Rónai György, faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág, faág az ablakomba. Egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág, faág, faág. Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandula faág.
Rónai György faág című versét Jakó Beáta mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ezt tesz boldoggá. Interjú kötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával. Vértesajai László elmélkedése. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ez tesz minket boldoggá. Húsvét szerdán délelőtt a Szentatya a bazilika előtti téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelyen az igazságosság erényét méltatta. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá. A sarkalatos erények közül az igazságosság kiváltképpen társadalmi erény. Kezdte beszédét Ferenc pápa, és idézte az egyház katekizmusának tanítását. Az igazságosság erkölcsi erény, amely erőssé és állatotossá teszi az akaratot abban, hogy megadja Istennek és a felebarátnak, amivel tartozik nekik. Gyakran idézik a hozzá kapcsoló mottót, unicoique suum, vagyis mindenkinek a sajátját. Ez a jog erénye, amely az emberek közötti kapcsolatokat pártatlanul szabályozza. Jelképe a mérleg, amely egyenlő esélyeket kínál az embereknek, különösen akkor, ha valamiféle egyenlőtlenség veszélye áll fönn. Célja, hogy a társadalomban mindenkivel méltóságának megfelelően bánjanak. Már a régi mesterek is tanították, hogy ehhez más erények is kellenek, mint a jó akarat, tisztelet, hála, kedvesség és tisztesség. Ezek olyan erények, amelyek hozzájárulnak az emberek jó együttéléséhez, hangsúlyozta nyomatékkal a pápa. Érthető, hogy az igazságosság alapvetően szükséges a békés társadalmi együttéléshez. Ezért a jogok a tiszteletben tartó törvények nélkül a világ élhetetlen dzsungel lenne. Igazságosság nélkül nincs béke. Ha ugyanis az igazságot nem tartjuk tiszteletben, konfliktusok keletkeznek, mert igazságosság nélkül az erősek felülkerekednek a gyengéken, ami nem helyes. Az igazságosság erénye nagyban és kicsiben is ott. Nem csak a törvényszéki tárgyaló termeket érinti, hanem a mindennapi élet etikáját is. Őszinte kapcsolatokat létesít másokkal, megvalósítja az evangélium előírását, amely szerint a keresztény beszéd igen-igen, vagy nem-nem. Az igaz ember azért ügyel saját magatartására, hogy az ne legyen káros másoknak, de ha hibázik, akkor bocsánatot kér.
Se sbaglia, si scusa.
Az igaz ember mindig bocsánatot kér, ismételte meg a pápa. Bizonyos esetekben még személyes javait is képes feláldozni a közösség javára. Rendezett társadalomra vágyik, ahol az ember ad tekintét a pozícióknak, és nem fordítva. Nem kér protekciót, sem szívességet, de szereti a felelősséget, példamutatóan él és támogatja a törvényességet. Ez ugyanis a korrupció legfőbb ellenszere, ezért is fontos főként a fiatalokat a törvényesség kultúrájára nevelni. Az igaz ember továbbá kerüli a rágalmazást, a hamis tanúzást, a csalást, az uzsorát, a gúnyt, és a becstelenséget. Betartja a szavát, visszaadja a kölcsönt, megfelelő fizetést ad minden dolgozónak. Nem hoz elhamarkodott ítéleteket másokkal szemben, de megvédi mások hírnevét és jó hírét. Noha senki sem tudja, hogy sok-e vagy kevés az igaz ember a világban, de az igazak kegyelmet és áldást vonzanak magukra és a világra. Ők nem moralisták az ügyvédek szerepében, hanem becsületes emberek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik szívükben hordják az egyetem és testvériség javát, amire ma oly nagy szükség van. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá, zárta katekézisét Ferenc pápa. A katekézis követően Ferenc pápa ismét megújította az azonnali tűzszünetre felszólító határozott kérését a gázai övezetben. A pápa mély sajnálatát fejezi ki az önkéntesek miatt, akik a humanitárius segélyek szétosztása közben haltak meg Gázában. Imádkozik értük és családjaikért. A meggyötört Ukrajna szenvedésének bizonyságára a pápa felemelte a kezében egy 23 éves ukrán fiatal katona rózsafüzérét és újszövetségi szentírását, amelyet Alekszandr olvasott és imádkozott. Majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte és mindenkiért, aki meghal a háború őrületében.
Interjúkötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Javier Martínez Brocal spanyol újságíróval beszélget Ferenc pápa abban a könyvben, amelyben felidézi elődjéhez fűződő emlékeit. Mindig megvédett, sosem avatkozott közbe, dicséri diszkrécióját Ferenc pápa, aki mellett a Vatikánban 10 éven át élt, csendben, imádságban, a nyugalomba vonult 16. Benedek. Ezentúl a pápák feletti virrasztás és temetésük olyan lesz, mint minden más keresztény emberé, intézkedett Ferenc pápa. Nagyon kedves, szelíd ember volt. Volt, hogy egyesek felhasználták őt, talán nem rossz szándékkal, és korlátozták mozgásterét. Sajnos bizonyos értelemben bekerítették. Nagyon finom ember volt, de nem gyenge, hanem erős. Önmagával szemben alázatos volt, és nem akarta másokra kényszeríteni az akaratát, ezért sokat szenvedett. Többek között így emlékszik Ferenc pápa elődjére, 16. Benedekre, abban az interjúkötetben, amely április 3-án jelent meg Javier Martínez Brocal újságíró tollából, az Utód címmel a spanyol Planeta kiadónál. Hagyta, hogy fejlődjek, türelmes volt, és ha valamit nem nézett jó szemmel, 3-szor vagy 4-szer is meggondolta, mielőtt szóvá tette volna nekem. Hagyott fejlődni, és engedte, hogy szabadon döntsek. Meghagyta a szabadságomat, sosem avatkozott közbe. Egy alkalommal, amikor nem értette az egyik döntésemet, egészen természetesen kért magyarázatot. Azt mondta, nézd, ezt nem értem, de a döntés a te kezedben van. És akkor elmagyaráztam az indokaimat, és ő örült neki. Ferenc pápa a könyvben elmondja, hogy elődje sosem szegült szembe a döntéseivel. Sosem vonta meg tőlem a támogatását. Talán volt olyan, amivel nem értett egyet, de sosem mondta. Ferenc pápa felidézi az utolsó alkalmat, amikor élve látta 16. Benedeket 2022. december 28-án. Benedek az ágyban feküdt. Eszméleténél volt, de nem tudott beszélni. Rám nézett, megszorította a kezem. Értette, amit mondok, de nem tudott megszólalni. Egy darabig vele maradtam, néztem őt, és fogtam a kezét. Tisztán emlékszem világos szemére. Mondtam neki néhány szeretetteljes szót, és megáldottam. Így búcsúztunk el egymástól. A pápaságok közötti folytonosságról is szól Ferenc pápa a könyvben. Ahogy én látom az elmúlt pápákat, minden utódot a folytonosság jellemzi. Folytonosság és különbözőség, mert a folytonosságba mindenki belevitte saját személyes karizmáját, de mindig megmaradt a folytonosság, nem volt törés. Egy konkrét esetet is elmesél Ferenc pápa, amikor 16. Benedek megvédte őt. Nagyon szép beszélgetésünk volt vele, amikor néhány bíboros elment hozzá, mert meglepődtek a házasságra vonatkozó szavaimon, ő pedig nagyon egyértelmű volt velük. Egy nap beállítottak hozzá, lényegében azért, hogy eljárást indítsanak ellenem, és megvádoltak előtte, hogy támogatom a homoszexuális házasságot. Benedek nem izgatta föl magát, mert pontosan tudta, mit gondolok erről. Meghallgatta valamennyiüket, egyenként, megnyugtatta őket, és mindent elmagyarázott. Egyszer azt mondtam, hogy mivel a házasság egy szentség, nem lehet homoszexuális pároknak kiszolgáltatni, de mégis valamilyen módon garanciát vagy polgári védelmet kell adni ezeknek a kapcsolatoknak. Azt mondtam, hogy Franciaországban létezik az élettársi kapcsolat formája, ami első látásra jó megoldásnak tűnik, mert nem korlátozódik a házasságra. Például, gondoltam, be lehet fogadni 3 nyugdíjas személyt, akiknek szükségük van rá, hogy osztozzanak az egészségügyi szolgáltatásokban, az örökségben, a lakhatásban, és így tovább. Úgy értettem, hogy ez érdekes megoldásnak tűnt nekem. Egyesek pedig elmentek Benedekhez beárulni, hogy eretnekségeket mondok. Ő meghallgatta őket, és nagyon emelkedetten segített nekik megkülönböztetni a dolgokat. Azt mondta nekik, ez nem eretnekség. Így védett meg engem. Mindig megvédett, mondta Ferenc pápa. A spanyol újságíró arról is kérdezte a pápát, hogy mit gondol a 16. Benedek halálakor megjelent könyvekről. Nagy fájdalmat okoztak, Nagyon szomorú, hogy a temetés napján olyan könyvet adnak ki, ami mindent a feje tetejére állít, igaztalan dolgokat mesél el. Természetesen nem ráz meg, úgy értem nem befolyásol. Fájt, hogy Benedeket felhasználták. A könyvet a temetése napján jelentették meg, és ezt úgy éltem meg, mint a nemesség és emberség hiányát. Ferenc pápa azt is elárulta Javier Martínez Brocalnak, hogy már intézkedett a pápai temetések felülvizsgálatáról. Ez azt jelenti, hogy 16. Benedek ravatali virrasztása volt az utolsó eset, amikor a pápa testét a koporson kívülre helyezték és párnákkal felravatalozták. A pápák feletti virrasztás és temetésük úgy történjék, mint az egyház bármely más gyermekénél, méltósággal, mint bármelyik kereszténynél, rendelkezett Ferenc pápa.
Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával, Vértesajai László írása. Olyan az a frissen metszett sír húsvét hajnalán, mint a szülés utáni anyamíh. Kivérezve, kifosztva, üresen, és mégis kimondhatatlan büszkeséggel hordozza azt, amit egyedül csak ő tud, mert ez csak az ő titka, hogy aki három napon át benne szendergett, mégis él. Nem hiába hordta, lám életre hordta. A sír gyorsba takadt magzata kilépett annak méhéből, és bár elindult a maga útján, finom rendezéssel egy-két eligazító jelet mégis hátrahagyott nekünk. Kettel nem csak olvassák a megváltás immár limlom jeleit, hanem meg is sejtik annak üzenetét. Egyébként olyan szépen tapintatos annak a sírnak az evangéliumi megközelítése, már maga ez az eljárás is üzenet arról, hogyan is érkezünk meg mi a titok nyitjához. A jánosi tanúságtéte szerint elsőként Mária Magdolna ment ki a sírhoz. Még sötét volt. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Olyan nagy a tisztelet a részéről, hogy meghátrál benne a természetes asszonyi kíváncsiság. Nem lép be a sírba, pedig hányszor lépett ő bele korábbi életében mások intimitásába és fordítva. Majd az apostolok, gondolja, és már is cselekszik. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Aztán következik a két tanítmány hajnali gyors futása, és annak a másiknak a gyorsabb érkezése. Behajol, de nem megy be. Megvárja tapintattal Pétert, az elsőt, aki tekintéllyel belép, és csak őt követve megy be, aztán ő is. János, a szeretett tanítvány, odahajtja most is a fejét a hátrahagyott gyolcsokhoz és a külön fekvő kendőhöz. Mi ennek csak két szavas, mégis világrengető közlését ismerjük. Látta és hitt. Az evangélista aztán visszatér Mária Magdolnához, aki persze kikísérte a tanítványokat a kertbe, majd ott maradt. Ott maradt sírni. Sír és sírdogál, és ahogy lehajol, egyszer csak betekint a sírba. Amit látott, elmondta Jánosnak, és ez most nagyon fontos. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, két fejruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál. Figyelmünket ekkor, joggal, gyorsan elrabolja a párbeszéd a Magdolna mögött megjelenő mester és az asszony között, főként annak a csodálatos személyiségét szemléljük, már csak a megszólításon keresztül is. Miriam, Mária, Rabboni, mesterem. Évszázadok teltek el, amíg annak a fejtől lábtól ülő két angyalnak a szerepe és üzenete az egyházban lassanként világossá lett. Bár írtak róla szorványosan az egyházatyák, de nem lett átütő ereje meglátásaiknak. Márpedig János evangelista tudatosan továbbítja és hangsúlyozza mindazt, amit Mária Magdolna látott. Hol van a kinyilatkoztatásban olyan híradás, amely egy helynek két végére egymásra szembe egy-egy angyalt állít? Van ilyen hely, mégpedig Mózes második, vagyis a kivonulás könyvében, amely a szövetség ládája elkészítését rendeli el, amit rövidítve így olvashatunk. Készíts akácfából egy ládát, von be színaranyjal, és a ládába helyez majd el a bizonyságot, a 10 parancsolatot. csinálj meg tovább az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés tábláját pedig helyezd a láda tetejére. Én ott fogok veled találkozni, és a törvény ládáján álló két kerub között az engesztelés táblájáról közlöm majd veled mindazt, amit mondani akarok. Ott találkozom veled, és közlöm ott, amit mondani akarok. A szövetség ládája tehát, szép régi magyar szóval a frigyláda, Isten jelenlétének a jelképe, és mint ilyen a vele való találkozás helye, ahol ő kinyilvánítja szándékát. Felületes rátekintésre a szövetség ládája valójában csak üres trón, amelyen Isten láthatatlanul trónul. A hittel szemlőnek azonban a kiengesztelődés helye, ahova az áldozat bemutatóját, a mi urunkat Jézus Krisztust és a bemutatott áldozatot, mint leült bárányt, elhelyezték. A Vologdai Múzeum egyik ritka ikonja a 15. század végéről éppen erről tesz bizonyságot. Az ikon vélhetőleg Szent André Rubiov iskolájából került ki, mert a fejtől láttól ülő angyalokat a híres Szent Háromság ikona alakjai ihlették. A sír maga a föld feltépet sötét méhe, ahol középütt a sírláda, mint tömör aranyból készült szövetség szekrénye rajta a kiengesztelődés táblájából. A kerubok szeme a kiengesztelődés propiciárium táblájára szegeződik, amelyen gonddal kiterítve fekszik az üdvözítő gyolcsleple és külön az álkendő. Hirtelen ránézésre olybá tűnik, mint a születés ikonja. A gyolcsok, miként az angyalok ruhája is oly vakítóan fehérek, mint a színeváltozás hegyén. Közép itt az anyahelyén a három kenetvívő asszony, akik nem találván az Úr testét, kezükben görcsösen szorítják az olajukat, de szemük és kezük gesztusa csupa vergődő aggódás. Ám még így is ők hárman, az emberi homályos látáson túl, arra a Rubjovi Szent Három alakra is utalnak. A kerubok keze azonban békés és szelíd beszéd. Mindkettő jobbja a két gyolcs közé mutat arra a testre, melyet egykor alázattal befőttek. Az ikonfestő hitteteli ecsettolla azonban még valami hallatlan mutat nekünk. A találkozás és megnyilatkozás ládája immár oltár, és mint ilyen Krisztus misztikus teste, vagyis az egyház. Test, amelynek oldalából vér és víz folyik ki. Valóban, éppen felénk fordulva csorog a megváltás vére és a keresztség vize, mint fölbuzgó két forrás, hogy bennünk új életet fakasszanak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása ként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Hang nélkül szól, figyelj a lélek szó.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az Emmauszi tanítványok történetét folytatja a mai evangélium. Lukács evangélista nem jegyzi le, hogy hányan és kik voltak jelen akkor, amikor Jézus megjelent, de az apostolokon és a két emmauszi személyen kívül bizonyára más tanítványok is lehettek még ott. Az elbeszélés szerint az első pillanatban azt gondolják mindannyian, hogy szellemet látnak. Mire utal ez a kifejezés? Egyrészt arra, hogy érthetetlen számukra, miként tud Jézus megjelenni egy olyan helyiségben, amelynek zárva van az ajtaja? Hogyan lehet az, hogy nem jelent számára akadályt az ajtó vagy a falak? Másrészt azt is jelenti a kifejezés, hogy a feltámadt Krisztus teste nem egészen olyan, mint az ő földi teste. A megdicsőült test ugyan továbbra is magán viseli a keresztre feszítés sebb helyeit, mégsem ugyanolyan, mint korábban. Harmadszor pedig azt jelenti, hogy a jelenlévők számára szinte felfoghatatlan az a tény, hogy élőként áll előttük az, aki biztosan meghalt. Hamar meggyőződhetnek róla, hogy nem szellemet látnak. Hallják az Úr szavát, felismerik hangját. Akár meg is érinthetik őt, s így meggyőződhetnek arról, hogy valóságos személy áll előttük, köztük. Jézus a szemük láttára eszik, amely újabb bizonyítéka, hogy nem szellemet látnak és nem képzelődnek. Mindezek után jön a találkozás lényegi üzenete, Jézus nem azért támad fel, hogy folytassa művét, hanem azért, hogy visszatérjen a mennybe, de előbb még megbízza tanítványait, hogy ők folytassák művét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekes könyv 85-ös számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Örvendjetek, angyalok! Majd ezután a 122-es számú ének következik, amely így kezdődik: Most az Úr Krisztusnak, drága látos testem. És végül az oltári szentség himnuszát énekeljük a mai első csütörtöki szentmise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent vagy Uram énekes könyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna, 85-ös és 122-es, valamint az oltári szentség himnusza lesznek a mai első csütörtöki szentmise énekei. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.